Szolnokból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Parlament szerint romlott a magyar jogállamiság helyzete, mióta 2018-ban elindították Magyarország ellen az uniós alapértékek lehetséges megsértése és a jogállamisági aggályok miatt a 7. cikk szerinti eljárást. Az EP képviselőinek csak nem kétharmada támogatta az erről szóló jogi kötőerővel nem rendelkező állásfoglalást, írja összefoglalójában az Index. Az EP felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamok kormányaiból álló Európai Unió tanácsát, hogy kiemelten foglalkozzanak a témával, a tanács pedig folytassa az eljárást, aminek a végén akár megvonhatják Magyarország szavazati jogát is. Az Európai Uniós tagállamok kötelesek az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása érdekében elismerni egy másik uniós országban azonos neműek által kötött házasságot, állapította meg a luxemburgi székhelyű uniós bíróság. Az ügy előzménye, hogy két Németországban összeházasodott lengyel állampolgár kérelmezte házassági anyakönyvi kivonatuk lengyel nyilvántartásba való bejegyzését, de házasságuk lengyelországi elismerését az illetékes hatóságok megtagadták, azzal az indokkal, hogy a lengyel jog nem engedélyezi az azonos nemű személyek házasságát. Ez a kötelezettség nem jelenti azt, hogy a tagállamoknak be kell vezetniük az azonos neműek közötti házasságot a nemzeti jogukba, hangsúlyozta a bíróság. Az Európai Unió polikrízisben van, egymásra rétegződő, egymással párhuzamosan futó és egymást erősítő válságok határozzák meg jelenleg a működését, jelentette ki az Európai Ügyekért felelős miniszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában tartott éves meghallgatásán. Bóka János beszélt az EU biztonsági válságáról, ami elmondása szerint egyrészt az Unió orosz-ukrán háborúval, illetve Ukrajnával kapcsolatos elhibázott stratégiájával, másrészt az európai biztonság és védelempolitika hiányával magyarázható. Hozzátette, az Unió gazdasági válságban is van, ami a versenyképesség és a kereskedelempolitika területén is látható. Az jelenti jelenleg a legnagyobb veszélyt Magyarország biztonságos energiaellátására, hogy Európában napjainkban ezt a témát is politikai, ideológiai kérdésként kezelik, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben a Román Nemzetközi Energia Konferencia panel beszélgetésén. Szijjártó Péter ismét leszögezte, nem rendelkezünk tengerparttal, így csak onnan tudunk kőolajt és földgáz vásárolni, ahonnan vezeték érkezik. Ha az orosz olajforrásokat kiiktatnák, akkor kapacitásbeli problémák miatt egyszerűen nem lenne lehetséges az ország ellátása Horvátországon keresztül. Kitért a földgáz kérdésére is, és emlékeztetett, Ukrajna idén beszüntette a tranzitot, ami 18 milliárd köbméternyi beérkező kapacitás kiesését jelentette Magyarország számára, és most az Unió a török áramlatvezeték használatát is ellehetetlenítené, ami újabb 8 milliárd 600 millió köbméter kiesésével járna. Szijjártó Péter ugyanakkor méltatta a magyar-román energetikai együttműködést. Magyarország nem ad pénzt Ukrajna támogatására és nem járul hozzá közös uniós hitelfelvételéhez, jelentette ki a miniszterelnök még tegnap a Facebook oldalán. Orbán Viktor az uniós csúcson történteket összegezve azt mondta, a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra, de szerinte az derült ki, hogy az unió folytatni akarja a háborút. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt közölte, az Unió továbbra is támogatja Ukrajnát, egyúttal üdvözölte, hogy a háború lezárását célzó béketárgyalások új lendületet kaptak. Szavai szerint a vasárnap az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió képviselői által tartott megbeszélésen jelentős haladást értek el Genfben. Javaslatot nyújtott be az amerikai béketerv módosítására az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország. A többi között azt indítványozzák, hogy Ukrajna békeidőben 800 ezres hadsereget tarthasson fenn, és az Egyesült Államok erősebb biztonsági garanciákat adjon Kijevnek. A területkérdések alapja a frontvonal aktuális állása lenne. Szaúd-arábiai hivatalos látogatásán Kövér László megbeszélés folytatott a külügyminiszter helyettessel, a kereskedelmi tárcvezetővel, valamint Fejszál bin Bandar bin Abdulaziz al-Szaúd herceggel, Riád régió kormányzójával, közölte az Országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Országaink közös törekvése a nemzetközi viták és konfliktusok párbeszéd útján történő megoldása, valamint hogy a nemzetközi politika az államok közötti blokkok kialakulása helyett az együttműködés útján haladjon tovább, mondta az országgyűlés elnöke. Végül az időjárásról. Holnap estig még nagyrészt borult lesz az ég, további esővel, sokszor élénk széllel. A hőmérséklet szerdán hajnalban plusz 4-5, napközben pedig 6-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A mai templom térképben két korábbi kedves riportalanyomtól, Kapi István görögkatolikus atyától és Bagi Sándortól, nagymányok korábbi plébánosától búcsúzunk egy-egy archív beszélgetés felelevenítésével. Kapi István görögkatolikus áldozópap, sokak lelki atya, testvére és barátja, hosszas betegség után életének 56. papságának 28. évében, november 7-én átköltözött a halálból az életbe, adta hírül a Hajdudorogi főegyházmegye. Kapi Istvánnal 2016-ban készítettem interjút az irgalmasság éve elején, amikor ő a Mária Pócsi kegyhely igazgatója volt.
Kedves István atya, irgalmasság éve van, milyen események várják az zarándokokat az önök kegyhelyén?
Van egy megszokott zarándok menetrendünk itt Mária Pócson, 35 ilyen búcsús programban, és ezek alapvetően tematikusak, és akkor úgy fog felépülni, hogy a tematikus kiegészül az irgalmassággal. Tehát mondok egy példát, hogy az első ilyen szép kis tematikus búcsunk az ma éjszaka kezdődik, de hát ez, vagyis a megszentelt évnek a lezárása. Hát
február 1-én gyertyaszentelő boldogasszony vigiliáján beszélgetünk.
Így van, és tehát ugye itt szinte, mint anya gyermekétől oly módon elválaszthatatlan a szerzetesi lelkületben élő, működő irgalmassága egymástól, és május 1-én tartjuk az anyák és nők búcsúját, és természetesen tehát a búcsújaink úgy épülnek fel a délelőtti programban, hogy klasszikusan liturgikus program, szentgyónási lehetőség, és mindig hívunk civil szereplőket, akik megszólalnak az adott témában. Tehát irgalmasság és a nők, irgalmasság és az édesanyák. Nagyon-nagyon örülök, hogy a Szent Atya ezt a szép erényt és tűzte ki célul idén, mert én, mint nőkkel hivatalosan is élő családos pap, hogy milyen fontos az irgalmassága egy édesanyával, a nőkkel, egy munkahelyen, miképpen bánik a vezető. Én is közel 20 hölgyel dolgozom, és hogy micsoda nagy hangsúly kell nekünk pusztán férfiként, nem hogy azon túl, hogy elkötelezett katolikus emberek vagyunk, hogy mennyire érzékeny és vágyakozó egy nő az irgalmasságra, amelyet a hétköznap apró perceiben is meg kell tapasztalni.
De mi férfiak is azért ki vagyunk éhezve ugyanerre, nem? Valamint az irgalmasságra.
Természetesen, csak sajnos, de ez nagyon jó, hogy mondja, mert egyébként épp most is lette meg a gondolatot, hogy anyák és nők búcsúja van, de következő évben a férfiak búcsúját is be fogjuk tenni. Tehát ugyanígy, tehát és akkor ezt, ha már itt főztük a férfiakat, ugye azért van házas párok búcsúja, családok búcsúja az év során, és hát a házastársi kapcsolatban, mint az irgalmasság, milyen fontos. És ugye illetve az irgalmasság előzményei és következményei, tehát a irgalmassággal szorosan összefügg, hogy a kiengesztelődés, a bűnbocsánat. Számomra nagyon fontos, hogy az irgalom az a reménynek a biztosítéka. Tehát ez egy nagyon szép téma majd a családok búcsú és a házaspárok búcsú körül, hogy miképpen tud tartóssá válni a házasság, miképpen tud kiteljesedni egy család élet, hogyha már a gyermek elkezdi gyakorolni az irgalmasságot. Hát akik gyermeket tartanak, tudják, hogy milyen könyörtelenek tudnak lenni a testvérek egymással, még ilyen pici korban, a homokozóban is, viszont ezt már ott el kell kezdeni gyakorolni. Nagyon szép országos zarándoklatunk az év során a betegek és gyógyítóknak az országos zarándoklata. Ez megint ugye irgalmasságteszti cselekedeteivel is összekapcsolható módon hordozza magában. És hát ami talán nem direkte adja magából ezek a nemzetközi búcsújaink, úgyis van is. Ugye Mária Pócs azért a Kárpát-medencei népeknek, vagy mondhatnám, hogy a monarchia beli népeknek mindig otthona volt, és én nagyon nagy örömmel nyugtázom azt a napot, amikor szólt liturgia ószlávul, románul, szlovákul, és akkor este még magyarul. És azért nem mindig békés viszonnyal, nem mindig békés múlttal, vagy éppen aktualitással rendelkező közös térben élő népek Mária Pócson találkozva, és nagyon fontos, hogy gyakoroljuk, vagy érezzük az irgalmasságot. És egy szép tekintettel, amit ugye sajnos a kommunikációban gyengék vagyunk, majdnem a magyar nyelv a legközösebb itt a környékben népekkel, de tényleg egy meleg készfogás, egy szép tekintet, egy baráti ölelés, egy szlovákiai pappal, ez mind az irgalomnak egy finom apró jel, ami megmutatkozhat. Én nagyon remélem, hogy ez egy igazi megújulás jelent majd a híveink számára is. Ugye megújulni klasszikus módon szeretünk zarándok helyen, tehát otthon is, vagy a munkahelyünkön, vagy a hétköznapi életünkben is természetesen, de a zarándokhely pont a természetéből fakadóan egyrészt, hogy kimozdunk, másrészt pedig mégis a Jóistennek egy kiválasztott helye, Mátfaölbé Szentkuttal például együtt. Én érdekes módon ott lelkileg majd nem sokkal dinamikusabban tudok frissülni, mert ott nem kell dolgoznom.
Valószínű István atyának az az rándoklat, hogyha elmegy egy másik kegyhelyre, nem pedig, hogyha bemegy a munkahelyére. Kegyhely igazgatónak is kell olykor zarándokolnia, és megújulnia, és újjászületnie, és ennek egy segédeszköze az, hogy meglátogatja a testvér helyeket, nem?
Így van, és hát tényleg jól mondta, tehát munkahely, tehát egy kegyhely igazgató, hála Istennek, hogy sajnos sokkal inkább túlmutat a klasszikus papi feladaton, tehát nagyon sok adminisztratív dolgunk van.
30-valahány munkatársa van, tehát munkaadó is, főnök is.
Igen, és hát itt nagyon fontos tényleg a szigorúság mellett, az irgalmasság, az igazságosság, a szeretettel együtt, tehát egy nagyon-nagyon körültekintő és igen, embert kívánó feladat, viszont azt hiszem a Jóisten ritkán vagy tud adni, vagy adhatott volna konkrétan nekem ennél gyönyörűbb és szenvedélyes feladatot.
Az imént elhangzott 2016-ban rögzített beszélgetéssel búcsúzunk a sokak által szeretett, sajnos nagyon fiatalon elhunyt Kapi István atyától, akit november 12-én temettek Máriapócson, ahol 15 évig szolgált. A másik atya, akitől a mai műsorban búcsút veszünk, a ferences öregdiák Bagi Sándor pécsi egyházmegyés plébános, akinél 2017-ben jártam Nagymányokban.
Hol van való atya?
Nyírvasváriból jöttem én ide már akkor, amikor szeminarista voltam, de eredetileg hát ott a nyírségnek a területén születtem, az úgynevezett nagy pusztaterem területén, és hát ott volt az én gyerekkorom, ott zajlott, és a ferencesekhez kerülvén az általános iskola után akkor változott meg tulajdonképpen az a fajta irány, amikor aztán ez a pécsi egyházmegye lett az én otthonom.
Mert hogy cserháti püspök egyszer elment a ferencesekhez, és mondta, hogy ide is kellene pap, nem csak...
Hát itt nincs.
Hogy kevés a pap, kevés a hivatás, és eljött misszióba.
Kevés a hivatás, és akkor az volt, hogy a hittanárom, a karácsony aradár atya azt mondta, hogy te már úgyis eljöttél meglehetősen nagy távolságba. Ott
menj tovább egy kicsit.
Az már neked nem nagy távolság, még tovább, és hogyha jónak látod, és akkor így kerültem én. Cserhát atya úgy kezelt engem, akkor, hogy no, te az én szerzeményem vagy.
Hányban, hánytól hányig volt ferences diák atya?
1961 és 65 között.
Tehát akkor egy évvel a hegedűskolos utáni korosztály jön, ugye?
Igen. 65-ben érettségiztünk.
Az önök osztályából hányan lettek papok? Mert az az osztály, amiben a hegedűskolos járt, 10 lettek papok.
Egyedülálló osztály volt a mi osztályunk, a 40-es létszám osztályból 28 kis pap jelölt volt. 28. És ezek annak rendje módja szerint, azt mondom, majdnem mindegyik be is ment a szemináriumba, és hát kihullott a rostán menet közben egy jó pár, de 14-ünket pappá szenteltek.
Én azt hittem a 10 a rekord, ami az a hegedűskolos, meg a Vilmos atya, meg a Marics József.
Pappá szenteltek 14-ünket, és most a nyári 50 éves érettségi találkozón együtt voltunk, most is vagyunk, még élünk, még heten.
Úgy tudom, karácsonyi aladár tartott ilyen kis edzéseket, igen, kispap igen, edzéseket.
Ezt ő rendszeresen tartotta. Én nem voltam benne. Ugyanis a 4 éves gimnázium év alatt én nem papnak készültem. Mérnökembernek készültem.
És aztán mikor gondolta meg magát?
Azt nem tudom. Annál is inkább, mert én elmentem a műegyetemre fölvételizni is. Ahova a fölvételi után, illetve már előtte is lehetett sejteni, de a fölvételnél jelezték, hogy az, hogy én esztergomi diák vagyok, az nem nagy ajánlás, és azt nem nagyon szívesen veszik, úgyhogy legyek szíves, és egy év múlva kezdjem meg az egyetemet, addig az egy évig meg nincs nekem helyem.
Tehát helyhiány miatt egy évet halasztani kellett.
Az egyházi iskolásoknak mindig ez volt a szokás. És hogy hol töltsem el én ezt az egy évet, hát a legjobban én mindig a papok közelébe éreztem jól magam, bementem a szemináriumba.
Az esztergomi szemináriumban.
Igen. Az egyetemen azóta is várnak, hogy visszamegyek.
Megyek föl Pestre, akkor megmondom nekik, hogy most már ne várják.
Most már nem. Földételezem.
Ilyen népes papi csapat nem indult még, azt hiszem, ez egyedülálló a ferences rendéletében.
Ez egy ilyen érdekes osztály volt. Jóra való kis jámbor gyerekekből állt ez, és úgy látszik, hogy...
És hányban szentelték atyát?
70-ben.
1970-ben. Hol? Pécsett a Székesegyházba?
Pécsi Székesegyházba. Igen, mm-hmm. igen.
És akkor milyen állomáshelyek következtek egész Nagymányokig?
Ez nagyon érdekes volt. Az első állomás helyem Hímesháza volt, az egy tüti kis váp település, kegyetlen mennyiségű sok-sok hittanórával, szinte minden pillanatom le volt kötve. Talán az Egyház megyében az egyetlen olyan állomás hely volt akkor, ahol kádári rendszer van, ugye 70-ben vagyunk, és a rengeteg óra hittanóra miatt nekem az állam fizet a hittanórákért. Fél évente 1200-1300 forintot. Mert annyira sok volt az óra, meg volt, hogy mennyi óraszám fölött az igazgató, ha lejelentett, akkor az állam fizetett.
Ez Tolna vagy Baranya?
Ez Baranya, Hímesháza Baranya. Mere? Ez Pécs és, bocsánat, Mohács és Pécsvárad között nagyjából fél úton van. Mm-hmm.
És akkor utána hova került?
Utána kerültem 2 évre Siklósra, Siklósról Dombóvárra, ott 5 évet húztam, és utána önállósultam.
Siklóson volt-e még emléke a ferenceseknek?
Igen, Siklóson engem, mint káplánt mindig úgy hívtak, ahogy ezt megszokták a ferences múltból, hogy volt a főatya, az a plebános, meg a kisatya, az volt a káplán. Úgyhogy az ottani hívek engem még mindig ilyen ferences elnevezéssel hívtak engem is, meg hát a főnököt is.
Én beszélgettem, sokat interjút készítettem Boros Gyevi Imre atyával, aki... Siklóson volt ferences szerzetes, és lovaskocsival ment a különböző dráva melletti falvakba hitoktatni, misézni.
Sajnálom is, hogy például oda se Siklósra, se Mária Gyűdre a ferencesek nem jöttek vissza. Nagy-nagy bázisuk volt az ott nekik.
Hát nem tudtak mindenhova visszamenni. Mert...
Pedig ha valakik, akkor ők tehették volna meg. Hmm. Még csak a illata volt a levegőben annak, hogy rendszerváltás lesz, ők már akkor is jóval többen lehettek, és azt mondom, a rendek közül, amik működnek Magyarországon, az egyik legszaporább és a leggyorsabban fölfejlődő rendként indult. Emlékszem rá, érdeklődtek akkor, hogy áll a kolostor ügye, a siklósi kolostor ügye, és tőlem is kérdezősködtek, hogy mint akkor ott laktam bent, mint káplán, hogy mi van, hogy van, de az a gyanúm, nem akarták ők ott bolygatni az oda betelepülő művésztársaságot már, mert annyira átalakították.
Mi következett Siklós után?
Dombóvár. Igen. Dombóváron voltam 5 évig, ott akkor alakult.
Még káplán ott is, vagy már ott plébános?
Káplánként, persze. És akkor Dombóváron akkor alakult tulajdonképpen az egész liturgikus tér a templomba, abba kellett ottan tevékenykedni. Hittannal nem nagy gondunk volt, mert azt már előtte kiirtották, ott ugyanúgy, mint hogy Siklóson is. Ugye ezekben a nagyvárosokban elképzelhetetlen volt, hogy az legyen, mint Hímesházán, hogy 99%-os hittan, ott az 1-2% szinte. Uh-huh. 5 évig Dombóváron káplánkodtam, és akkor utána jött ez a környék, uh-huh. plebánosként. Győrébe kerültem ki először 80-ba, 5 évig győrei plebánosként működtem, pap hiány miatt a püspök mindig kénytelen volt összevonni a dolgokat, Szászváron megüresedett a szászvári plebánia, mint szomszéd, 2 plebániát összevonta, a győrei már akkor is összevont plebánia volt az Izményivel, így akkor Szászvára kellett átköltöznöm, és már is 3 plebánia volt a teritoriumom 5 faluval.
És utána már Nagymányok következett?
Nem. Majdnem 20 évig voltam Győre és Szászvár területén. 2000-ben kaptam egy mézes madzagos kinevezést Paksra, minden előkészítés nélkül, és Paksot úgy kaptam meg, ami gyakorlatilag mindig 2-3 papos plebánia volt. És egy szál egy magam kellett csinálni Pakson az előző 3 helyén, vagy 2 helyén.
Az a Makovec templomos hely?
Az, igen, hát az a filiája tulajdonképpen a belvárosnak, a Makovec-féle templom, uh-huh. és akkor került Fadd. 1 év múlva a látótérbe, és akkor Faddon voltam én ott 11 évig. És onnét kerültem ide most 12-ben.
Vajon a faddi ott márnak van-e köze Faddhoz?
Igen, hogyne, rossz.
Oda való?
Persze, ott született. És még akkor élt, amikor én oda kerültem, és úgy az én időmben nem járt ott, de előtte valamikor megfordult ő ott.
Nyilván ő is magyarosított, hogy Nagymányok is fővette a Nagymányok nevet, igen, tehát igen, fővették, fővették a szülő falujuk nevét, a ferencesek.
Valószínű ilyen lehet ott is a háttérben, nem tudom, a részletet nem ismerem.
És mióta van Nagymányokban? Nagymányokon?
12. augusztus 21-én vettem át, ez 2012, és hát azóta eltűrnek itt.
Gilbert atyával találkozott-e? Nagymányoki Gilbert atyáról van-e emléke?
Még a szászvári plebános koromban, mivel ugye a szomszédban van másik szomszéd plebánia, és akkor ő itt, mint nyugdíjas, itthon volt kiségesen, nagyon szívesen jött mindig a, nem csak hozzánk, hanem hát más plebániákra, és főleg búcsús szónoknak. Amikor egy-egy falunak a búcsú ünnepe volt, akkor ő volt mindig az ünnepi szónok.
A ferencesek egy része is itt zokon vette, hogy nem maradt a rendházba öregkorára, hanem hazaköltözött, de ahogy így kiveszem a helybelieket, hát egy nagyon szép lelkipásztori munkát tudott végezni nyugdíjas ferences tanárként itt a vidéken.
Igen, az a gyanú, a rendházba maradás az sok mindentől függ. Én ugyan sose voltam így bent papként az ő rendházukba, de azt láttam a ferences prefektusom, a Géza atya révén is, hogy rettenetesen szeretett, nem mindenki más van így, de ő nagyon-nagyon szeret, és minden lehetőséget megragadott, hogy amikor nem muszáj otthon lenni, ne legyen otthon. Tehát nyilván van a légköre, olyan a klauzurának és a zárt szerzetesi rendnek van olyan légkör, amit nem mindenki bír. Nem lehetetlen, hogy a Gilbert atya is szívesebben volt itthon a családi házban, az ő saját kis otthonában, mint sem ott bent egymásnak a különböző ilyen-olyan-olyan megjegyzéseit, mit tudom én, miért eltűrni.
És kedélyes ember volt? Hogy emlékszik vissza rá, mint paptársra?
Jó kedély és jó hangulatú kis emberke volt. Hát ugye ezt olyankor vettem észre, amikor mondom, ott volt egyszer-egyszer helyettesítő, és utána elmentünk egy kicsit, mindig meg voltunk hívva valakinek a családjához, és akkor ott volt az ünnepi búcsús ebéd, és akkor nagyon jó hangulatba tertek ezek.
Nagymányoki templom nagyon szép. Megtelik-e vasárnaponta?
Hát az attól függ. Hogyha nincs időakadály, tehát nincs jeges, csúszós, nagyon rossz út, az az igazság, hogy akik megtöltik, azok a jó része, azok idősebb generációs, azoknak nem mindig lehet, nem mind. De egyébként nagyon szépen vannak.
Iskolába tanít hittantatja, vagy van hitoktatója?
Nem, régen nem. Hitoktatójaink vannak, most e pillanatban több is, előtte is mindig. Talán még ezt a József tudná megmondani, a 90-es évek tájától kezdve mindig volt folyamatos hitoktatónk, akire rábízták, és azt csinálja. Nem szerencsés, elkövették azt a hibát itt is, mint sok más plebánián is, nem lehet rendbehozni egyenlőre. Hogy ahogy felszabadult az iskolába a szabad hitoktatási lehetőség, visszarohantak gyorsan a gyerekekkel az iskolába,
és elszoktak a templomtól.
És ettől kezdve a hittan nem életforma, hanem csak tantárgy. Csak tantárgy. És a templom üres. Könyörögtem már a hitoktatónknak, de nem tudja megoldani, hogy ahogyan jöttek a párhuzamos fölmenet, 1, 5, 2, 6, stb., hogy ahogy a klikes, az csak heti egy órát garantál. És a heti második óra lehetne a fakultatív, azt lehetne meg én plebániához, templomhoz kötni. Igen, ám, de nincs közösségi termünk. Itt az ebédlőbe lehetne, vagy a templomnak valamelyik fűtött padjába, ami ugye nem ugyanaz, mint hogy egy hangulatos közösségi teremben tudunk hitoktatni. A közösségi teremnek a lehetőségét az valamikor a 60-as, 70-es években elpasszolták, mert hogy volt gazdasági épület itt is, mint sok...
És lebontották?
Nem tudom, miért lebontották az istállót és a többi ilyen... Hát abból csinálják sok helyen, más helyen is az közösségi termeket most, de hát azt akkor lebontották, széthorták, most csak másikat lehetne helyette építeni, de hát az jóval több. Vagy másik lehetőség, hivatalt fölköltöztet a padlástérbe, mert bőségesen, nagyobb a fönti, mint az alsó rész, és lent egyben nyitni, és hova van közösségi terem. Ez lenne a legolcsóbb, mint új épületet építeni.
Még egy kérdésem van, de az elejéhez kapcsolódik. Nem papnak készült, és mégis ferences diák lett a nyírségből. Hogyan hallott róla, ki volt az, aki révén oda került?
Tudom, a gyökerét keresi az ember ennek mindig, én magam is így vagyok, a jóisten tud erre választ adni.
Na de valaki csak mondta, hogy van egy gimnázium Esztergomba, ferencesek.
Ja, az nagyon érdekes, hát amikor én általános iskolás gyerek voltam, nem tudom miért apám elhatározta, talán amiatt, mert unokatestvérem egy idősebb unokatestvérem az egyházi iskolába járt már előtte valamikor, de az lány volt, és az ott a debreceni Szveticsbe járt, és akkor apám azt mondta, hogy amikor ha én is oda kerülök, hogy majd az általános iskola után jön valamilyen gimnázium féle, akkor hát valahol valamelyik, ő nem tudja, hogy merre van itt egyházi iskola, ugye akkor ez 7 pecsétes titok alatt, hogy melyik az a 8 egyházi iskola, és hol vannak ezek. Így aztán apám szólt az ottani plebánosnak, hogy ez a gyerek valamelyik egyházi iskolába hogyan, mint merre tudna tovább kerülni. Az ottani plebánosunk szerencsére nem ismerte ezt, de szólt az esperesnek, mert az jól ismerte, az Ólyom Sanyi bácsi volt mérken akkor a plebános, és akkor azt mondta, hogy na majd elintézem én, persze. Nagy szaporossággal az esztergomiakkal fölvette a kapcsolatot. Az esztergomiak kiküldték nekem a behívót. Január olyan 5.-6. táján volt vége az akkori téli szünetnek, a gyerekeknek szokásos téli szünetnek. És hétfőn menni kellett volna iskolába, én előtte való vasárnapra voltam behívva esztergomba fölvételizni. De már pót fölvétel, mert az eredeték már régen lejárt, ugye kifutottak az időből, nem gondolták, hogy mind kell. És akkor egész éjjel utaztunk, másnap megérkezvén, ugye Ornét egész éjjel kell utazni, hogy megérkezzen az ember Esztergomba vonattal. Másnap megérkeztem Esztergomba, megtörtént a pótfölvételi, szülőket addig elfoglalták valamivel, egész éjjel utaztunk vissza, és másnap reggelén megjelentem az iskolába, mert 8 órakor kezdődik az iskola.
Gondolom, titokba kellett tartani, hogy hol járt az ember.
Titokba kellett. Szóba került, hogyha az iskolában jól látta valaki, igen, hát rokonoknál voltunk, és jöttünk haza. Jó. Ez így is ment egészen addig, míg az iskolába egyszer csak ugye a tavasz folyamán elkezdik, hogy na most akkor te hova mész, az igazgató elkezdi beosztani a dolgokat. Na, teljesen. Hát mondom, én föl vagyok már véve az esztergomi Ferenc. Az nagyon jó iskola, és kész. Addig megérkezett már a fölvételi.
És szeretett Ferences diák lenni, nem volt rossz, hogy 80-an vannak egy hálóban, meg ilyesmi?
Hát akkor még a 80-as háló létezett, de az egy speciális katonasági tábornak számított, és múlt fölött élveztem. Azóta szétszették azt a felső hálót már.
Most már nem lehetne.
Kell képzelni, a Kubán osztály 41. oldalon, 40 a Reál osztály másik oldalon. Az nagyon érdekes volt. Az kedves emlékek fűződnek azokhoz.
A 2017-ben Nagymányokon készített beszélgetéssel a Pécsi Egyházmegyés Bagi Sándor tiszteletbeli esperestől, nyugalmazott plébánostól búcsúztunk, aki életének 80. áldozópapságának 56. évében november 2-án hunyt el. Nyugodjék békében. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget a közöttünk élő Istenről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Add, Uram, hogy lelkem szüntelen Krisztus békéjének örvendjen, hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe, hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, hogy lépéseim biztosak, útjaim pedig egyenesek, határozottak legyenek, hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, s ha adni segíteni kell, hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, hogy értelmem éber és friss legyen, az igazság csak az igazság befogadására, hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, a közöttünk lakó Istenről fogunk ma elmélkedni. Elsőként szeretném megkérdezni tőletek, hogy melyik a kedvenc virágotok, és miért?
A rózsa.
Nekem is a rózsa, nekem azért, mert szép, piros, és azért is, mert Erzsébetet az is jellemzi.
Nekem is a rózsa.
Nekem pedig az ibolya, mert egyszerű, jó illata van, észrevehetetlen, és mégis az illatát viszont így szétárad a szobába, vagy bárhol a réten, ahol megérzed az ibolya illatát. Milyen jó tudni, hogy egy-egy élethelyzetben mellettünk van valaki, akit szeretünk. Ha bánat vagy félelem ért minket, szüleink, vagy egy jó barátunk közelsége meg tud erősíteni. Az örömünket annyira jó megosztani valakivel, akit szeretünk. Van erről egy régi mondás. A megosztott bánat fél bánat, a megosztott öröm kétszeres öröm. Az Egyiptomból való kivonulás és a pusztai vándorlás éveiben a zsidóságnak mindig nagy bátorítást adott, hogy azt tudhatták, hogy Isten velük van, és jelen van az ő életükben. Isten megmutatta az ő jelenlétét a természeti jelenségekben. Mint például miben mutatta meg a választott nép számára Isten, hogy ott van velük?
Éjszakai lángoszlopban, nappal felhőben.
Így van. A sínai hegynél történt szövetségkötés után pedig elkészítették a frigyládát. Mit helyeztek el ebbe?
Ebben helyezték el a törvény két kőtábláját, Mózes botját és egyéb dolgokat, amelyek a csodálatos eseményekre emlékeztették a népet.
Amerre vándoroltak, ez a frigyláda egy szent sátorban együtt volt az emberekkel, és mindenhova vitték magukkal. Amikor a királyság megerősödött, és a zsidóság letelepedett a városokban, elérkezett az ideje annak, hogy kőből épült házat emeljenek Istennek. Melyik királynak köszönhetjük a jeruzsálemi templomot?
Salamon király műve volt a jeruzsálemi templom.
A hívők úgy érezték, hogy ott különösen jelen van az Úr. A szent épületet többször elpusztították, majd újraépítették, végül Krisztus után 70-ben a rómaiak rombolták le. Nyugat fala azóta is jár, ide járnak imádkozni a zsidók. Hogyan nevezik ezt a helyet, és mire emlékezteti őket, Miri?
Sirató falnak nevezik ezt a helyet, mely emlékeztet a múltra, de ébren tartja bennünk egy szebb, boldogabb jövő reményét.
Minek a jelképe a sirató fal?
Annak jelképe, hogy Isten soha nem hagyja el az ő népét.
Az Új Szövetség első lapjain Máté evangéliuma leírja Jézus családfáját. Sok furcsa, idegen, nehezen kiolvasható névvel találkozunk itt. A szöveg kivel kezdődik, Miri?
A szöveg Ábrahámmal kezdődik, és nagy történelmi korokon át elvezet Jézusig.
Mi az értelme egy ilyen felsorolásnak?
A Szentírás valójában azt akarja elmondani nekünk, hogy az egymást követő korokban Isten folyamatosan közeledett az emberek felé.
Az Ószövetségben leírt sok-sok eseménynek az volt az értelme, hogy előkészítse a világot a legnagyobb találkozásra, arra a pillanatra, amikor Isten emberré lett.
Az evangéliumokban elbeszélt történet kiinduló pontja egy párbeszéd, amely egy angyal és egy fiatal lány között zajlott. Hogyan történt ez, Miri?
Názáret városában, üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. Isten ezekkel a szavakkal szólította meg Máriát.
Gondoljatok bele, mennyire meglepődhetett a kislány, és nem is csoda az, ahogyan az angyal tovább folytatta.
Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni.
Gábriel arkangyal szerette volna megnyugtatni őt, meg akarta értetni vele, hogy bár rendkívüli, és ezért talán félelmetes is az, amit átélt, de csodálatosan szép és jó dolog fakad majd belőle. Szinte semmit nem tudunk Mária családjáról és származásáról. Vannak azonban bizonyos dolgok, amiket a Szentírásból el tudunk mondani a szűzanyáról, Máriáról. Légy szíves, Miri, sorolt fel, mik ezek?
Hogy hívő zsidó családban született és Názáretben élt, rokona Erzsébet Áronnak, Mózes fivérének egyenes ági leszármazottja volt. Erzsébet férje Zakariás a jeruzsálemi templomban szolgáló pap volt. A Biblia nem említi Mária szüleinek a nevét, de a hagyomány szerint Joachim és Anna volt a nevük.
Az angyali üdvözlet idején Mária nagyon fiatal lehetett. Hajadon volt még, jól lehet abban a korban a lányokat szinte még kamaszként férhez adták. Mária valószínűleg a fiatal felnőtt kor küszöbén állt. Jegyese azonban már volt. Ki volt Mária jegyese?
József egy názáreti ács. Ugyan ő sem volt gazdag, de menyasszonyához hasonlóan neki is nemes felmenői voltak. Dávid király családjából származott.
Kettejük szerelmének, jegyességének hamar próbatételeket kellett kiállnia, hiszen Mária és Gábriel arkangyal beszélgetésekor olyan dolgok hangzottak el, amelyeket egy fiatal lány nehezen értett meg. Segíts nekünk, Szinti, mik voltak ezek?
Kegyelem Isten áldása, egy gyermek születése, aki maga lesz a magasságbeli fia, és aki király lesz, olyanok, mint a földi uralkodók.
Min lepődhetett meg legjobban Mária?
A legjobban azon lepődhetett meg Mária, hogy ilyen fiatalon anya lesz. Nem csoda, hogy ezt kérdezte. Hogyan válik ez valóra, mikor férfit nem ismerek? Gábriel azt felelte, hogy ezt az ember számára felfoghatatlan dolgot a Szentlélek viszi végbe.
Máriának döntenie kellett. Miről is?
Elfogadja-e, hogy vele általa valamit megmagyarázhatatlan dolgot visz végbe Isten? Rábízza-e magát az Úrra? Legyőzi-e a félelmét? Befogadja-e az életébe Isten szavát?
Mi volt mindezekre a kérdésekre Mária válasza? Szinti.
Íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.
Máriának ezzel a mondatával kezdődött el az emberiség legizgalmasabb kalandja. Mi volt ez, Mirike?
Isten emberré lett az ő méhében.
Hogyan fogalmazza meg mindezt János evangélista?
Az ige testté lett, és köztünk élt.
Ha szó szerint fordítjuk a görög szöveget, így hangzik: Isten közöttünk ütötte fel a sátrát, vagyis közöttünk sátorozott. Ugyanolyan emberré lett, mint amilyenek mi magunk vagyunk.
Köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözl légy, Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most is halál. áldottabb vagy minden asszonynál. És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most és halálunk óráján.
Az ige testélet, és ma is köztünk él.
Üdvözd légy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, állottam vagy minden asszonynál.
Mária tehát befogadta Isten szavát az életébe, s minden összezavarodott. Hogyan is?
Még nem volt férje, de már gyermeket várt. Olyan útra lépett, amelyről nem is sejtette, hogy hova vezet majd.
Mindez Józsefre is hatással volt. Hogyan?
Mennyasszonyának döntése az ő életét is átalakította. Döntenie kellett, hát kitart Mária mellett, vagy felbontja az eljegyzést. Elveszi őt feleségül, s ezzel örökbe fogadja a születendő gyermeket is, vagy elindul a saját útján.
Isten végül Józsefhez is küldött egy angyalt, hogy bátorítsa őt, és József bízott Istenben, és bízott a szeretetben, amelyet Mária iránt érzett. Tette. Ez a szeretet tette lehetővé, hogy Jézus családba születhessen meg. Legyen mellette egy apa és egy anya, akik felnevelik őt.
Jézus fogantatásának és születésének történetét az Isten angyalai jelezték. Ők hívták a pásztorokat, akik éjszaka a nyájukat őrizték az éjszakában. Hogyan szóltak az angyalok?
Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek, és ez lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a megváltó nektek, Krisztus az Úr Dávid városában. A messze földről érkezett, a kisdedet kereső napkeleti bölcsek álmukban kaptak útmutatást Istenről, hogy elkerüljék a leselkedő veszélyeket. Amikor Heródes meg akart öletni a gyermek Jézust, újra egy angyal figyelmeztette Józsefet. A király azért vetemedett ilyen gonoszságra, mert attól félt, hogy az újszülött messiás majd meg akarja fosztani a trónjától.
Isten újra meg újra megszólította az embereket. Olyan volt, mintha barátok közötti párbeszéd kezdődött volna. Mária ekkor is példát mutatott mindannyiunknak, amikor meghallgatta és meghallotta a pásztoroktól, hogy mit mondanak az angyalok. Emlékezetébe véste ugyanis szavaikat, és szívében egyeztette. Mit jelentett ez?
Ez azt jelenti, hogy nem csak egyszer hallgatta meg Isten szavát, hanem meg is jegyezte azt.
Később pedig elgondolkodott annak az értelmén, így Isten szava mind mélyebbre hatolt a szívében, és egyre jobban átalakította az életét. Ez olyan örömmel töltötte el Máriát, hogy azt énekelte magáról, hogy íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék. Vagyis gyerekek, az történik, hogy Mária el tudja fogadni azt, hogy Isten cselekedni akar az ő életén keresztül. És itt nekünk is, itt a mai világba ez a kérdés, hogy mi hogyan fogadjuk be a szívünkbe, hogy megengedjük-e, hogy a mi életünkön keresztül is Isten cselekedjen. És Mária ebben mutatott nekünk példát, hogy mindvégig megengedte azt, hogy az Isten az ő életén keresztül mutassa meg a mi számunkra az ő szeretetét. Minek nevezte Szent II. János Pál pápa a rózsafűzért, Miri?
Mária iskolájának nevezte.
Így van. Hiszen amit mi most átbeszéltünk, az, ahogyan Gábor angyal köszönti Máriát, az, ahogyan Mária elfogadja Gábor angyal üzenetét, és az, hogy világra születik ez a kisgyermek Jézus, ez mind-mind az örvendetes rózsafűzérnek az egy-egy titka, amit imádkozni szoktunk. És nyilvánvaló, hogy azért kérdeztem meg tőletek, hogy Szent II. János Pál pápa hogyan is nevezi a rózsafűzért. A héten azt szeretném majd tőletek kérni, hogy Mária szavaival együtt egyre többször imádkozzátok azt, hogy a ti lelketek is, akarom mondani, mindannyian tudjuk majd magasztalni az Istent, és el tudjuk fogadni az ő akaratát és az ő cselekvését, ahogyan a mi életünkön keresztül dolgozik. Máriának volt egy rokona, egy idős rokona, akit Erzsébetnek hívtak. És ennek az Erzsébetnek öregkora ellenére, öreg volt már, és nem született még nekik gyermekük, igen ám, de a Jóisten az ő életükben is csodálatos módon valami különleges dolgot mutatni akart, mégpedig azt, hogy Zakariás, az Erzsébetnek a férje, éppen a jeruzsálemi templomban tevékenykedett, amikor egy angyal jelent meg Zakariásnak, és egy nagyon különleges hírt mondott Zakariásnak. Mit mondott az angyal Zakariásnak?
Az, hogy gyermekük fog születni.
És emlékeztek-e arra, hogy Zakariás elhitte-e?
Azt mondta erre Zakariás, hogy nem történhet meg, mert a felesége már öreg, és nem született gyermeke.
És az angyal azért, hogy jelét adja annak, hogy Isten mindig igazat mond, tudjátok, mit mondott neki? Azt mondta, hogy...
Én Gábor vagyok, s az Úr színe előtt állok, mivel nem hittél szavamnak, megnémulsz, és nem fogsz tudni beszélni addig, amíg mindez be nem következik.
Így van. És amikor kiment Zakariás a templomból, akkor mindenki csodálkozott azon, hogy miért nem tud beszélni, miért nem tud megszólalni, de mindannyian megértették azt, hogy valójában Isten jelenlétének a jele volt az, hogy Zakariás megnémult. És valóban utána kiderült, hogy Erzsébet gyermeket fogan, és 5 hónapon át ezt eltitkolta, és mindenki tudta utána, hogy Isten megszabadította őt a szégyentől, és nagyon boldog volt, hogy gyermeket foganhatott. Megszületett ez a kisgyermek, őt hogyan hívjuk?
Keresztelő Szent János.
Így van. Máriának is ugye Gábor angyal jelent meg, igen ám, de mi volt a különbség a kettő között? Ahogyan Mária reagált arra, amit az angyal mondott, és Zakariás hogyan reagált arra, amit az angyal mondott?
Az, hogy Zakariás nem hitte el, és ezért megnémult, Mária meg elhitte, és teljesítette is. És Isten akaratát teljesítette.
Na és ez a különbség, hogy Zakariás ugye rengeteg érvet sorol fel az agyába, tehát emberi módon gondolkodik, hogy miért nem lehetséges az, hogy ő neki gyermeke legyen a feleségének. Viszont Mária pedig abszolút nem emberi módon gondolkodik, látod? Hanem hogyan gondolkodik, szerintetek?
Hittel gondolkodik.
Így van, és a mi életünkben is így van, gyerekek, hogy nagyon sokszor vagyunk mi is olyan helyzetben, ami minden emberi értelmet megmagyarázó dolgokkal, vagy kísérletekkel, vagy bizonyítékokkal, azt mondják az emberek, hogy ez veled soha nem fog megtörténni. és hogy az Isten mégis tud úgy működni közöttünk rajtad keresztül, hogy olyan dolgokra is képes leszel az Isten által, amire mások azt mondják, hogy nem. Tehát ezt akartam nektek megmutatni, meg elmondani, és példát adni arra, hogy mindig higgyetek az Istennek a szavának, vegyétek észre az életetekben azt, amikor egy angyal üzenni akar nektek valamit, és legyetek olyan bátrak, mint amilyen Mária volt, és engedjétek, hogy az Isten rajtatok keresztül dolgozzon itt a világban. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm, hogy itt voltatok, és együtt gondolkodhattunk, imádkozhattunk, és ezekkel a gondolatokkal kérem a Jóisten áldását rátok, áldjon és vezessen, őrizzen meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, nyisd meg a szíved kapuját, mondj igent, szóljon hát, Krisztus hív, várj rád, hidd el végre már. Néked is hozza lángját, s az út végén, a végtelen, vár már rá, s mond életem, átadom, ó Uram, neked. A szívem kiált, zengjen most az ének, Uram hozzá.
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, nyisd meg a szívek kapuját. Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!